Tehát még egyszer az ige rész, Máté 6:1-15. Vigyázzatok! A kegyességetek ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltesd magad előtt, hogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy a lakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtót bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédiségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőlem. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert az embereknek megbocsátják vétkeiket, nektek is megbocsátja mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Imádkozzunk. Isten, hálát adok neked, hogy te annyi mindenre tanítasz minket, és hogy nem hagysz minket egyedül itt a Földön, és adod a Bibliát, amin keresztül tanulhatunk. Tanulhatunk arról, hogy te milyen vagy, és hogy nekünk milyenné kell válnunk. Segíts nekünk abban, hogy tudjuk, hogyan kell adakoznunk, és segíts abban is, hogy tudjunk imádságban is eléd jönni, és tudjunk úgy téged dicsőíteni, és hozzád fohászkodni, ahogy ezt te mutattad, és példát ad nekünk. Kérlek, Uram, most az ige hirdetésért, hogy olyan szívvel tudjunk eléd jönni, amivel lecsendesültünk, és megalázkodunk előtted. Segíts, hogy tudjunk odafigyelni arra, amit te üzensz nekünk, és kérlek, hogy ezt tudjuk a mindennapjainkban is alkalmazni. Ámen.
A héten többször kezdtem készülni erre a predikációra, és az eredeti tervem volt az, hogy folytatjunk azt a sorozat, ami volt ebben az évben, vagy második fél évben, ahol a Pál levele a Tesszalonikai gyülekezetnek az első és a második részről lett volna szó, de amikor foglalkoztam azzal a harmadik részsel, láttam, hogy nagyon sok mondani való van benne, de valahogyan mégis azt láttam, hogy itt 10 nap karácsony előtt inkább valami másról kell beszélni. És én remélem, hogy ami elhangzik ma az igéből, valóban az az üzenet, amit Isten akar tovább adni nekünk, mint gyülekezet. Fölteszem egy kérdést, vagy egy gondolatot szeretnék kérdezni. Nagyon gyakran az ember oda jön hozzád, és fölteszi azt a kérdést, hogy vagy? És ebben a fél évben, amikor valaki föltette ezt a kérdést nekem, mindig egy kis problémát okozott. Mert ahogyan a legtöbb ember így tudja, hogy a szüleim mind a ketten meghaltak ebben a fél évben. Az édesanyám augusztus végén, az édesapám október elején. És valahogyan, amikor az emberek kérdeztek, hogy vagy, akkor valahogyan nem tudtam azt mondani, hogy köszönöm szépen, jó vagyok. Mert ez nem volt igaz. És úgy éreztem, hogy ha csak egy ilyen egyszerű választ adom, akkor az képmutatás lenni. Nem mondom azt, hogy minden pillanat nehéz volt a szívem emiatt, mert az egyik értelemben van egy teljes békesség bennem, mert tudom, hogy a szüleimnek jobb. De mégis valahogyan az, hogy nem tudtam csak azt a választ adni, hogy persze jó vagyok, minden rendben. És nagyon meglepő volt sokszor, amikor valaki föltett ezt a kérdést nekem, és nem válaszoltam azzal, hogy köszönöm szépen, jó vagyok. Tegnap este Gödöllőn voltam egy alkalman, és a lelkész odaért hozzám az alkalom végén, és kérdezte tőlem, hogy Monty, hogy vagy? És akkor gondolkoztam egy kicsit arról, hogy hogyan válaszolok. És azt, hogy nyáron voltam együtt vele egy lelkészi héten, akkor tudtam, hogy ő tudta azt, hogy az édesanyám beteg, szóval akkor mondtam neki, hogy mi van benne. De sokszor nem vagyunk hálandó mutatni a másik embernek, hogy mi van a szívünkben. És az az igazság ebben a felében, amikor valaki föltette a kérdést nekem azt, hogy vagy, lehetséges, hogy a legnagyobb nehézség nem volt az, hogy a szüleim meghaltak, hanem volt más dolgok az életünkben, ami azt kell mondanom, ahelyett, hogy anélkül, hogy megyek a részletekbe, hogy egy nagyobb teher volt rá. A családi életünkben és a gyülekezeti életünkben. És többször voltam különböző helyeken szolgálni ebben a félében, és nagyon fájt a szívem, amikor nagyon sok helyen láttam azt, hogy egy gyülekezetén belül, vagy egy szolgálaton belül nagyon nagy a feszültség. És a feszültség nem volt a hívők és a hitetlenek között, hanem a feszültség nagyon sok helyzetben a hívők és a hívők között. És majdnem azt kell mondanom, hogy egy szégyen érzés volt bennem, hogy mi hívő emberek, ha ilyen vagyunk, ha harcban vagyunk egymással, akkor nem csoda, hogy a hitetlen ember azt lát minket, és azt mondnak, hogy köszönöm, nem. A héten beszéltem egy emberrel, aki vezet egy keresztény szolgálatot. Nagy feszültségek van abban a szolgálatban. Én azt mondom, hogy én érzem veszélyben abban, hogy tud tovább úgy végezni azt a hatékony szolgálatot, amit végzett. És fáj a szívem, mert ismerem őket mind a két oldalon. És mindegyik tisztelem. De mégis láttam azt, hogy a problémák összegyűlnek, nem tudnak megoldani azokat a problémákat, és ahelyett, hogy hatékony és jó megy a szolgálat, szép lassan tönkre megy. Amikor ezzel foglalkozom egy délután keresztül, és utána valaki jön és kérdez tőlem, hogy Monty, hogy vagy? Hogyan lehet válaszolni akkor? Azt lehet mondani, hogy köszönöm szépen, jó vagyok. Nem vagyok jó, amikor ilyesmit látom. És itt a Máté 6. részben én azt látom, hogy Jézus se volt jó. Amikor ő találkozott azok az emberekkel, aki úgy mondom, hogy a zsidó lelki vezetőkkel. És ő úgy kezdi ezt a 6. részt azzal, hogy amit csináltak, az képmutatást. Mutattak valamit kívülről, de mi van belül? Mi van belül? Pénteken Dunaharasztin szolgáltam, Egy alkalman elég különleges volt az, hogy angolul kértek, hogy tartom az alkalmat, mert havonta egyszer van egy angol nyelvű istentisztelet, és van angolul az istentisztelet, és van fordítás. A feleségem fordított nekem péntek este, de ott beszéltem egy kicsit arról, hogy hogyan készüljünk a karácsonyra. És a gondolat az volt, hogy az egyik dolog, amikor foglalkozunk, most egy kicsit gondolkoznom, mert magyarul kell mondanom, amit akkor angolul mondtam, különösen készüljünk a különböző díszítésekkel. És nagyon sok energiát foglalkozunk, hogy minden legyen a helyen. Hogy minden dísz legyen megfelelő. Oda szálljunk pénzt, energiát, időt arra, hogy az a külső legyen jó. És az üzenetem péntek este az volt, hogy vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell arra, hogy karácsonykor ne legyen csak az egyetlen hangsúly, hogy foglalkozunk a külsővel. Hanem itt van egy lehetőség, hogy foglalkozunk a belsővel. Itt a Máté 6-ban, az első 4 versben, Jézus beszél az adakozásról. És itt, amikor beszél az adakozásról, azt mondja, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy a másik ember nem tud róla. Titokban kell végezni az adakozást. Nem azért adakozunk, hogy a másik ember észrevegyen azt, hogy milyen nagyszerű ez az ember. Milyen jó ajándékot ad. Az apostolok cselekedet 20. rész a 35. versben Paul idéz Jézust, érdekes, ez egy olyan idézet, ami nem szerepel a 4 evangéliumban, de ez valamit, amit Jézus mondott valamikor az ő szolgálatában, és Paul idézi. Idézem. Nagyobb boldogságot adni, mint kapni. Valóban ez igaz. Nagyobb boldogságot okoz, hogy mi adjunk, mint ha mi kapjunk. Amikor én gyerek voltam, én biztos nem tudtam együtt érteni ezzel. Karácsonykor én meg voltam győződve arról, hogy az hoz a boldogság, ha én kapok minél többet. És én emlékszem, amikor volt a családi összejövetel, amikor együtt voltam az unokatestvéremmel, nagy tömeg volt, és ott a karácsony fa alatt, amikor a nagy rokonság összejött, mindenki hozott ajándékot mindenkinek, ott volt nem tudom, 50-100 ajándék, és én kaptam a feladatot osztani az ajándékokat. És akkor fogom egy ajándékot, olvasom a nevét, ez a Dávidnak, ez a Robinak, ez a Csöknek, és odaadom, de az nem érdekelt nekem. Az egyetlen dolog, amit érdekel, mikor fogok találni egy doboz, ami rá van írva, hogy a Mantinak. Az volt a fontos nekem, én akartam kapni valamit. És minél többet, és minél jobbat kapok, annál jobb. És milyen feszültség volt, amikor láttam, hogy az egyik unokatestvérem kapott jobbat, mint én. Vagy ő lehet, hogy ez nem jobb, de számomra jobb. És akkor ez egy feszültség. Szerintem nem vagyok egyedül ebben. De Jézus azt mondta, hogy jobb adni, mint kapni. Valóban mi azt gondoljunk? Érdekes volt számomra, hogy Bolya az egyik nap hazajött, és mesélt, hogy az ő osztály az iskolában hozott egy nagyon érdekes döntést. Az osztály úgy döntött, hogy ők nem fognak neveket húzni ebben az évben, hanem ők akarnak csinálni valami különlegest. És a gondolatuk az, hogy mi akarunk adni embereknek, akik nem tudnak visszaadni. Az ő gyerekei nem tudnak ezt, de az biblikus. Az teljesen biblikus. A Lukács evangéliumban a 14. részben arról van szó, hogy igenis kell adni azok az embereknek, akik nem tudnak visszaadni. Azt mondjuk, hogy a világban azt csinálnak, hogy adnak, mert tudnak, hogy vissza fognak kapni. De ott Jézus azt mondja, hogy az az igazi ajándék, amikor valaki ad valakinek, és tudja azt, hogy az az ember soha sem tud visszaadni neki azt, amit kap. És ezek a fiatal, nem hívő gyerekek, 14-15 évesek, ők úgy döntöttek, hogy most pénteken ők inkább mennék egy öreg otthonba látogatni idősebb embereket, odaadni neki valamit karácsonyra. Ahelyett, hogy adnak egymásnak. Ezek hitetlen gyerekek, akik ezt csinálnak. Ha ők tudnak azt csinálni, mi, mint hívő emberek, mi csak önzőek vagyunk, és mi azt mondjuk, hogy én akarok kapni. Vagy mi tudunk követni azt a példát, hogy mi keresünk a lehetőséget, hogy ki az, akinek tudunk adni ebben a következő két hétben. Azt ad az igazi boldogságot az embernek, amikor látja azt, hogy milyen öröm tudok okozni egy másik ember életében. Már említettem azt, hogy mint lelkész néha van az a jó feladat, hogy valaki odaad nekem egy borítékot. És azt mondja, hogy Monty, ezt adjad ennek az embernek. Én azt mondom, hogy én csak a postás vagyok sokszor ilyen esetben, mert az ember, aki ad, akar figyelembe venni ezt az igényt. Ő nem akar tudni, hogy az az ember, aki kap, kitől kapja azt. De én tudok látni azt az ember, akinek tovább adjuk azt, és én tudok látni azt, hogy ő hogyan reagál. Én láttam az öröm az ő szemében, vagy láttam a könnyök az ő szemében. Amikor ő olyan nagy szükségben van, és valaki gondolkodott róla, és valaki adott neki. Következő két hétben. Keresünk azt a lehetőséget, hogy mi tudunk adni másoknak. Nem ment ezek a képmutatók itt, hogy csináltak azt, hogy az emberek észrevesznek őket, hanem azért, hogy öröm adni annak az embernek, aki nem tud visszaadni. Ha tovább menjünk ebben az igé szakaszban az 5. verstől a 7., 8. versig Jézus útmutatást ad arról, hogy hogyan kell imádkozni. És felsorol azokat a dolgokat, amit az emberek rosszul csinálnak. És megint a fő probléma, amit Jézus felsorol, az, hogy az emberek úgy imádkoznak, hogy a másik ember észreveszi. Hogy a másik ember látja. Mi motivál az ember, amikor így imádkozunk? A büszkeség. De ebben az igében a hangsúly az, hogy az imádságban legyen az alázat. Az alázat, hogy leborulunk Isten előtt. Elismerjünk azt, hogy nem a központi dolog az, hogy én olyan jó vagyok, hanem az, hogy csak Isten tud segíteni. És nem figyelünk a másik emberre, hogy ő mit gondol. Én hiszem azt, meg vagyok győződve arról, hogy ez az alázat hiány okoz a feszültség, amit láttam a legtöbb gyülekezetben, ebben a fél évben. Az alázat hiány abban, hogy az az ember, aki már régóta hívő, azt mondja, hogy én jól láttam. Én jól tudom. Én helyesen értem ezt az igét. És te nem. És az, hogy én helyesen értem ezt az igét, és te nem, akkor mi nem tudunk együtt lenni. Én nem vagyok hálandó közösséget vállalni veled. Hol van az alázat ebben? Hogy az az ember, aki nagyon régóta hívő és nagyon jó lát, az mondja, hogy én nem tudok közösséget vállalni azzal a nyomorult ember, aki most tért meg, és egy olyan helyzetből jön. Amikor az az ember, az egyik gyülekezetben, ahol nemrég szolgáltam, hogy ő azt mondja, hogy a mi régi lelkészünk, ő volt az igazi. Mindegy, hogy te is már 40 év hívő, mert ez volt a helyzet a lelkész előtt. És senki nem kérdőjelezne azt, hogy ez az ember az előtti gyülekezetben egy nagyon hatékony szolgálatot végzett, de most ebben a gyülekezetben nem, mert te nem vagy a régi lelkészünk. Nem csak egy helyen láttam ezt az utolsó időkben, hanem több helyen. Ahelyett, hogy van alázat az emberben, és azt mondja, hogy örülök, hogy te itt vagy, és te itt szolgálsz, mint lelki pásztor. Hogy te itt vagy, és te jöttél ide, mert Isten hívott ide. Nagyon nehéz, és nagyon fáj a szívem, amikor találkozom ezek a vidéki lelkészekkel, akik több helyzetben kiadnak a szívüket. Van egy másik, aki októberben, ha tudok használni azt a kifejezést, bedobta a tudó között. Ő azt mondja, hogy én tovább nem fogok szolgálni, mint lelkész. Mert azok a hívő emberek a gyülekezetben azt kommunikáltak neki, hogy te nem felelsz meg nekünk. A hívő között tönkre teszünk egymást. Ahelyett, hogy egy csapatban tudunk dolgozni, én azt mondom, hogy testvéreim, elég ellenségünk van a világban. Elég az ellenség a világban. Nem kell a házon belül tönkretenni egymást. És valahogyan én azt láttam most, hogy Sátán támad az egyházat Magyarországon. És mikor én használom a szó egyház, én nem politikai értelemben használom azt, hanem mi is egyház vagyunk. És Sátán támad. És túl sok helyzetben a sátannak, úgy mondom, hogy a sátán győz azok a csatákban, amiben van. Mi tudjunk, hogy a végső győzelem nem lesz az örvé, de ahogyan én megyek különböző helyekre az országban, én azt látom, hogy az Isten odaszánt szolgái sebzeten véznek ott a csatartéren. És az egyik hívő nem hallandó oda menni, fölvenni a másik hívőt. Használom a példa a Whitfield és a Wesley-ról. A héten visszamentem és néztem, hogy helyesen mondom ezt a történet, kiderült, hogy nem helyesen mondom. Én mindig azt mondom, hogy egy újságíró oda ment Whitfieldhez. Nem volt egy újságíró, és nem volt Whitfield, hanem egy idősebb asszony oda ment Wesleyhez. Miután a Whitfield meghalt. És föltette a kérdést a Wesleynek, hogy ő fogja találkozni a Whitfield elleminben. Azt kell tudni, hogy teológiailag a Wesley volt a Whitfield lelki édesapja. Vagy lehetséges, hogy inkább a Wesley testvére, a Károly volt az, de a kettő együtt volt a Whitfield lelki szülei. És az elején ők nagyon hatékonyan együtt szolgáltak. De egy idő után a Whitfield teológia látása változott. És a Whitfield református lett az ör teológia látásban, kifejezen a predestináció kérdésben. A Wesley más volt az ör látása ebben a kérdésben. És amiatt nem tudtak együtt szolgálni. Egy időre. Volt olyan, hogy egy utcán volt egy Wesley közösség, és volt egy Whitfield közösség. De amikor ez az asszony föltette ezt a kérdést a Wesleynek a Whitfield halála után, amikor ő kérdezte tőle, hogy ő fog-e találkozni az ő lelki fiával a Whitfield elleminben, a Wesley volt az, aki azt mondta, hogy nem. És utána magyarázta a nőnek, hogy azért nem fogok találkozni a Whitfield-el. Mert ő olyan közel lesz a Krisztus trónjához, és én olyan messze leszek tőle. Testvérem, az az alázat. Az az alázat, amikor én nem mondom azt, hogy az, hogy ő teológiailag így látja ezt a kérdést, ő nem fog kerülni a mennybe, hogy ha mégis kerül be, akkor ő a legutolsó pádon lesz. Mert ő nem tisztelte az Isten igét, ahogyan én. A Wesley azt látta, hogy a Whitfield tisztelte az igét. Akkor is, ha más lett a váltása, mint ő. Az, hogy mi tudunk győzni azok a csatákban, amiben mi részt veszünk. Szükség van arra, hogy legyen hasonló alázat a mi szívünkben. Hogy mi tudunk drukkolni azt a másik testvérért. Akkor is, ha ő nem ugyanolyan, mint én. Folytatjuk. 9. verstől kezdődik az imádság, amikor Jézus tanította a tanítványokat, hogyan kell imádkozni. könnyen lehetne csinálni egy 6 hetes sorozat erről az igéről. Ha odaszánunk az időt és megnéznünk mindegyik rész ebben az igében, nem fogok most kezdeni egy 6 hetes sorozatot, nem fogunk érinteni mindent, ami benne van ebben az igében a következő 10 percben. De egy pár gondolatot szeretnék kiemelni ebből ma délelőtt. Az első, amit szeretnék kiemelni, az első két szó. Mi Atya. Amikor Jézus beszélt a tanítványokkal, és ezt mondta, ő azt mondta, hogy ez egy imádság, amit az Isten gyermeke mond neki. Ez nem egy imádság, ami egy hitetlen ember mond. Mert egy hitetlen ember nem tud így beszélni Istennél, hogy Atya. Csak az az ember, aki már az ő gyermeke. Aki már bekerült az ő családjába, tud hívni őt apám. Apu. És ez az igé így kezdődik. Ez az imádság így kezdődik. Hogy Atya. Fontos, hogy megértjünk, hogy milyen egy Atya, egy ember életében. És néha ez nehéz, mert a világban találkozunk olyan édesapakkal, akik nem jó töltenek be azt a szerepet az életükben. Nem úgy csinálnak a dolgokat, ahogyan kell. A mi feladatunk gondolkozni azon, hogy milyen egy jó édesapja. Egy jó édesapja, aki szereti az ő gyereket. Aki harcol érte. Aki a legjobbat akar neki. A minnyei atyánk ilyen. Ő a legjobbat akar nekünk. Ő szeret minket sokkal jobban, mi tudunk képzelni. A mi atyánk, aki a minnyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Az ő neve Szent. Ő különleges. Ő nem olyan, mint mi. Mi nem vagyunk egyforma vele. Mi nem vagyunk egy kategóriában. Ő az Atya. Mi vagyunk a gyereke. Nekünk nincs jogunk felülbírálni azt, amit ő mond nekünk az igében. Mi nem tudunk érvényteleníteni azt, amit ő mond. Mert ő szent. És mi közönséges emberek vagyunk. De hányszor van az a mi életünkben, hogy mi olvasunk az igét. És ahelyett, hogy mi alaveszünk magunkat az igéi alá. Ahelyett, hogy elismerjünk azt, hogy a Szent mindenható Isten ezt mond, mi felülbíráljunk azt. És mi azt mondjuk, hogy az én helyzetemben ez nem érvényes. Ha Isten valóban szent, és én azt hiszem, hogy igen, akkor nekem nincs jogom kérdőjelezni azt, amit Isten mond az igében. Nekem van egy helyes választ ebben a helyzetben, hogy én aláveszem magam az ő igéje alá. A 11. vers: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Érdekes az imádság itt. Ő nem kér, hogy legyen egy drága új kocsia. Ő nem is kér arra, hogy legyen egy kis húst. Hanem ő azt mondja, hogy Isten, add nekem azt, ami feltétlenül kell nekem. Gondoskodjál róla. Adjad nekem, ami szükséges nekem. Ő nem követel többet, mint ami valóban szükséges. Ez a minta, amit ő ad nekünk, amikor mi imádkozunk. Nem követeljünk mindent, hanem kérjünk azt, ami valóban szükséges. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Érdekes számomra, hogy ez van benne itt az imádságban, és amikor vége az imádság, Jézus tovább beszél erről a gondolatról a 14. és 15. versben. Mint ha Jézus tudta azt, hogy szükség van arra, hogy a tanítványok jobban megértenek, mit tartalmaz ezt a gondolat ebben az imádságban. És a folytatást a 14. versben olvasom. Mert ha az embereknek megbocsátjatok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyatok. Ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, az atyatok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Gondoljunk egy kicsit az, hogy mit tartalmaz azt a kifejezést, hogy Isten megbocsát minket. Ha Isten megbocsát téged, az mit jelent? Mi olvasunk azt, hogy a mi bűnénk olyan fehér lesz, mint a hó. Ő így megbocsát. Mi olvasunk azt, hogy a mi bűnénk olyan messze lesz a kelet a nyugattól. Mi olvasunk azt, hogy ő elfelejti a mi bűnénk. Azt kell megérteni, hogy amikor azt mondja, hogy elfelejti, nem feltétlenül azt jelenti, hogy kiesik az ő fejéből. Hanem azt, hogy ő elfelejti, azt jelenti, hogy ő soha sem fog fölhozni azt megint. Ha valaki megy egy ilyen továbbképzésre a házasságról, előfordul azt, hogy az előadó azt mondja, hogy amikor a társ azt mondja, hogy megbocsátom, akkor nem szabad 3 év múlva fölhozni azt megint. Igen, de én emlékszem, nem. A megbocsátás már történt. Ha valóban megbocsátotta, nem lehet újból fölhozni azt, mint vád. Isten megbocsát. Amikor ő megbocsát, ő egy tiszta lapot ad nekünk. Amikor ő megbocsát, ő megújítja a közösségünk vele. Teljes mértékben. Nem lesz tovább akadályozva a mi imádságunk vele. A kapcsolat teljesen rendbe jön. Teljesen. Ha mi nem teljesen megbocsátunk az embert, akkor mi azt mondjuk, hogy Isten, én csak ennyit kívánok tőled. Van a példázat a Máté 18-ban, amikor volt egy szolga, aki nagyon nagy tartozása volt. És a mester megbocsát a tartozást. És utána a szolga elmegy valakihez, aki lényegében fillerek tartozott neki. És keménykedik vele. Nem szabad olyan lenni, mert ez a szolga. Ha mi megértünk azt, hogy mi mennyit nyertünk azzal, hogy Isten megbocsát minket, akkor mi tudunk megbocsátani másokat? Mi a legnagyobb ajándékot, amit tudsz adni valakinek? Most karácsonykor. Én azt mondom, hogy az, hogy mi tudunk megbocsátani valaki, az nagyon sokat jelentene neki karácsonykor. Ha mi azt mondjuk valakinek, aki esetleg egy családi tag, akivel volt feszültség a kapcsolatban, hány családban az, hogy nem is hallandóak összejönni karácsonykor a feszültségek miatt. Milyen jó lenne, ha mint hívő emberek mi tudnunk kezdeményezni azzal, hogy mi megbocsátunk azt az embert, aki esetleg a múltban kihasznált minket, aki esetleg a múltban nem mutatta a szeretet nekünk. Karácsonykor beszéljünk arról, hogy mi adjuk. Az az én imádságom, hogy most karácsonykor mi tudunk adni, ahogyan van szó itt, ebben az ige szakaszban. Hogy mi úgy adjunk, hogy nem várjunk semmi vissza. Az, hogy mi alázattal adjunk. És az, hogy mi képesek vagyunk Biblia értelemben megbocsátani egy másik embert. Imádkozunk. Édesatyám, amikor fordulunk hozzád most, legalább részemről fáj a szívem. Fáj a szívem, amikor látom azt, hogy keresztény emberek nem tudnak békességben élni egymással. Fáj a szívem, amikor látom azt, hogy mi nem vagyunk képesek megbocsátani valakit, akkor is, ha bocsánatot kér tőlünk. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk vizsgálni a mi szívünket. Segíts, hogy ne legyünk olyanok, mint a fariseusok. Ne legyen az bennünk, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Formáld bennünk az alázat, hogy tudunk tisztelni és szeretni a testvérünket az Úrban. Ezt kérjünk a te nevedben. Most együtt imádkozunk az imádságot, amit a tanítványok tanultak az Úrtól. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.